A műsor első részében a gyermekek tanulásáról volt szó szülői szemmel. A most következő beszélgetésben a beszélgetőtársam Lukocki Csilla gyelvtanár, akivel egy tanítási órája után találkoztam. Olyan külföldiekkel volt órája, akik alig néhány napja kezdték a magyar nyelv tanulását. Én is tanár vagyok, de nem nyelvtanár. Nehéz elképzelnem, hogy hogyan indul a tanulássegítés, ha annak éppen a legfontosabb eszköze, a nyelv, egyelőre hiányzik. Külön érdekel, hogy mi történik, amikor családon belül van segítség, amikor egy házas pár együtt tanul, vagy amikor a család gyermeke már jobban tudja a nyelvet, mint a szülei. Szóba kerülnek a nyelvtanulás sajátos problémái, amikor nem is halljuk a másik nyelv kiejtés különbségeit, vagy amikor a másfajta gondolkodásmód vagy a nyelv gazdagsága hoz zavarba. Lukocki Csilla nyelvtanárról beszélgetek.
Kedves Csilla, én úgy érzem, hogy egész jól tudok magyarul, noha állítólag ez egy nagyon nehéz nyelv. Régen készülök arra, hogy megkérdezzek valakit, aki a magyar nyelvet tanítja más anyanyelvűeknek és lehetőleg felnőtteknek. Hogyan működik ez az egész? Hogyan lehet egyáltalán nekiállni magyar nyelvet tanítani olyanoknak, akiknél semmi előzménye nincsenek?
Hát ez nagyon jó kérdés, én most egy élő példával tudok jönni, mert éppen most 2 óra után vagyok. Ukrán felnőtteket tanítok jelenleg magyar nyelvre, és gyakorlatilag teljesen kezdő, tehát a hivatalos meghatározás szerint A1 szintről indulnak ezek a tanfolyamok, és valóban mondhatom, hogy teljesen kezdők, holott ők már azért itt élnek Magyarországon, tehát mégiscsak ebben a nyelvi közegben élnek, valamicske tudás morzsával rendelkeznek, de tényleg mondhatom, hogy a nulláról indultunk. Tehát az első óra az ilyen nagyon élénk aktivitizés volt. Ráadásul az a módszer, vagy az az elf, hogy bár én tudok oroszul, mert orosz szakos tanár vagyok voltam, de nem használom közvetítő nyelvet, hanem csak kizárólag magyarul próbálom
elmondani.
Ez azért is van, mert vannak olyan csoportok, amit egy kolléganővel felváltva tanítunk, és ő viszont nem tud oroszul, és ezt a helyzeti előnyt nem szeretnénk kihasználni. A szünetekben bátran cseverészünk oroszul, ha ezt igénylik a diákok, de óra közben elég nehéz nekem megfékeznem azt, hogy ne oroszul magyarázzam el, mert az egy egyszerűbb megoldás lenne, de pont így, hogyha kihívásokat szeretjük, pont ez a lényeg. Úgyhogy az első óra az nagyon érdekesen indult, kiálltam és bemutatkoztam. Én Csilla vagyok. Ezzel kezdődött az első óra, és csináltam egy névtáblát. Mindenki kapott egy papírt, felírta a neveket, majd utána rájuk mutattam, és mindenki mondta, hogy én Csilla vagyok. Na, mondom, akkor ez most nem ment át ez az üzenet, akkor nézzük meg a neveket, megnéztük, és akkor utána már rögtön az első mondat így megindult, és mindenki ilyen Szása vagyok, Szergel vagyok, Irina vagyok, már rögtön elkezdtünk kommunikálni. És akkor ugye szedegettük össze.
Tehát kimondták életük első mondatát.
Igen, és a saját nevüket. Ugye az, hogy a nevüket le tudják írni, ez is jelenthet esetleg problémát, mert ha ukrán diákokról beszélünk, ugye náluk az írásmód az cirilbetűs, de azért itt általában a latin betűket ismerik. Talán az idősebbek között fordulhat elő, hogy esetleg nem találkoztak, bár azért ez manapság nem jellemző, meg ugye a magyar okmányaikban át van írva a nevük ilyen nagyon fura módon, vagy magyarosítva van, tehát ők tudják, le tudják írni a nevüket, úgy a városukat is, az országukat is magyarul, vagy hát latin betűvel. Úgyhogy így indultunk, hogy én Csilla vagyok. Aztán szépen építkeztünk tovább, és mentünk, apró kis építőkockáként haladtunk.
El nem tudom képzelni ezt a folyamatot, hát ők menekültként érkeztek Magyarországra, és úgy tűnik, hogy hosszabb távon itt akarnak maradni, gondolom nyelvtanfolyamra nem kell jelentkeznének egyébként. Ez tehát azt jelenti, hogy nem egy turista szókincsre van szükségük.
Nem, itt azért egy ilyen mindennapos használati szókincs is van, illetve sokan ugye azért elég jó kvalitású emberek, tehát vannak itt mérnökök, közgazdászok, menedzserek, tájépítész, tehát egészen érdekes, vegyes társaságban, és bizony a munkavállaláshoz nekik szükséges lehet a magyar nyelvtudás. Az is egy érdekes helyzet, hogy sokan, én ugye itt vannak már 2-3 éve, és úgy gondoltam, hogy többet tudnak magyarul, de nem feltétlenül, mert ha nem is kolóniában élnek, de vagy a munkahelyük, ahol éppen dolgoznak, vagy ott van olyan kolléga, aki ukrán, a vezetője esetleg ennek a csapatnak, és ő tolmácsol, tehát sokszor nincsenek magyar közegben.
Bocsánat, ha mi kényszerülnénk arra, hogy egyik pillanatra a másikra egy másik országba menjünk, hát nem azokat keresnénk, azoknak a társaságát, akikkel együtt egymást?
Igen, igen. De mondjuk én extrém vagyok ebből a helyzetben, mert szenvedélyes nyelvtanuló vagyok, tehát én például, ha egy másik országba kerülnék, szerintem az első nap már egy 10 szót biztos megpróbálnék elsajátítani, de ez csak az én hobbim, vagy az én szenvedélyem, de valóban érthető. Viszont ugye ez a faramúci helyzet alakult ki sokaknál, hogy a gyermekeik ugye itt járnak iskolába, ugye akik mondjuk fiatalabbak, és ugye itt tankötelezettség van, tehát ha megérkeznek Magyarországra, akkor a gyerekeknek viszonylag gyorsan magyar iskola, vagy hát iskolába kell járni. Van egy-két ukrán iskola, de nagyon sok gyerek magyar iskolába kerül. És van, hogy a gyermek tolmácsol a szülőnek, mert azért 2-3 év után azért a gyerekek már, és tudjuk, hogy azért ők könnyebben, gyorsabban tanulnak.
Fogékonyságuk és a bátorságuk is.
És a bátorság. És úgy mondom, én ezt mindig azt szoktam, hogy gátlástalanság, de ezt jó értelembe kell venni, hogy nincs bennük gátlás. Én irigylem azt, azt a nyelvtanulót, aki gátlástalan, és 5 szóval úgy beszél, olyan határozottan, mintha ő az összes szó kincs birtokában lenne. Míg van az a típusú nyelvtanuló, aki meg nagyon, nagyon aprólékos, és ő mindent tudni akar, hogy az miért úgy van, miért
mi a nézőből, és
mindent helyesen. Abból a nyelvtanulóban lesz nehezen beszél, jól beszélő, míg az, aki bátor és vagány, az elkezdi és mondja a 5 szavas szókincséget.
Én is mindig irigyeltem az ilyeneket.
Ugye?
Volt olyan még a rokonságomban is, aki ha tudott 10 szót egy nyelven, a helybéliek nyelvtani hibáit neki állt kijavítani. Hát ebből érdekes helyzetek adottak, mit mondjak.
Így van, tehát nem vagyunk egyformák, de hál' Istennek, hogy itt a csoportban én azt vettem észre, hogy nagyon bátrak, nagyon, nagyon, nagyon vállalkozó szellemek, és nem szégyellősek, és ez nagyon fontos, hogy megmernek szólalni egymás előtt is magyarul, sokat, rengeteget nevetünk. Tehát, hogy az órák azok azért nagyon vannak ilyen nagyon érdekes, vagy a kiejtésben van valami olyan dolog, vagy egyszerűen csak vicces szituáció, de hogy én mindig az az elvem, hogy oldott légkört teremtsünk az órán, ez az a legelső, hogy jól érezzék magukat a diákok, és én azt hiszem, hogy jól érezzük magukat. Most éppen a születésnapot ünnepeltünk az óra utolsó egy pár percében, úgyhogy így azért szerintem lehet tanulni.
Úgy beszéltük meg, hogy akkorra jövök, amikor az óra véget ér, és láttam őket elmenni. És nagyon meglepődtem, korombéli is van köztük, ha jól láttam.
Bizony, bizony, vannak, igen. Vannak, hát nem tudom, hogy majd tapasztaltabbak, mondjuk így, hogy bölcsebbek és élettapasztal rendelkező, nagyon-nagyon kedves emberek, akár házaspárok is vannak, azok külön történeteim vannak a házaspáros nyelvtanulásról, mert ők tudom, hogy ők otthon gyakorolnak, azt látszik. És mindig az van az órákon, ez is egy ilyen itteni megfigyelésem most így az elmúlt egy hónap alatt, hogy szerintem a hölgyek egy picit jobban tudnak, viszont a férfi mindig meg akarja mutatni, hogy ő tud, és ő mindig súg. Tehát nem egyszer van, hogy már mint az iskolába szétültetném őket, és mondom nekik, hogy ne haragudjatok, de külön leszek ültetve, mert hogy mindig azt szeretném hallani, akit éppen én szeretnék felszólítani. Nyilván vannak olyan beszédhelyzetek, amikor mindenki egyszerre beszél, meg együtt oldunk meg feladatokat, de hogy ilyen nagyon érdekes, vicces történetek is adódnak, vagy helyzetek adódnak ebből.
Most abban a teremben ülünk, ahol az óra volt, hátunk mögött a tábla.
Igen, igen.
És hogy mondjam meg magunk között, most ha nekem kellene például megtanítanom azt, hogy miért Budapesten, de Debrecenben. Nem tudom, hogy kezdjek hozzá. Szóval ennek a magyar nyelv tele van olyasmivel, aminek nyilván története van, de nem egy matematikai típusú nevezethető logikája.
Hát ez pont ennél a helyzetnél így is van, és ráadásul ezen a tudásszinten itt nem is nagyon mélyedünk el ebben. Tehát, hogy ez így van és kész. Tehát egyszerűen van olyan, amikor a tanárnak, a nyelvtanárnak van egy varázsszava, az a válasz, hogy később. Tehát erre ez most nincs lehetőség. Oroszul sem tudnám, vagy nem lenne célszerű elmagyarázni ezt a bonyolult rendszert, hogy miért így. Tehát például, hogyha mondjuk egy városneve magánhangzóra végződik, kivéve az i végűeket, mondjuk Baja, Baján, Komló, Komlón, akkor például N végződést, tehát on-en-on-en végződést kapnak a városnevek. Ugye Budapesten, általában egyébként Budapesten, kezd helyen, tehát hogy ezek a végződések. Aztán vannak ilyen nagyon bonyolultak, hogyha mondjuk a város neve például bánya, halom, háza, hely, akkor például milyen végződéseket kap? Tatabánya, Tatabányán, Hegyeshalom, Hegyeshalmon. Ezt most nem kezdem el neki magyarázni, mert persze, még memoriter szinten sem lenne értelme, hogy ezt most így bemagolják, és akkor Hegyeshalom, akkor az halom.
Nem tudnak minden településbe magolni.
Tehát, hogy ez így tényleg nehéz. Aztán ugye vannak a helyi sajátosságok, mikor mi azt gondoljuk, hogy azt mi úgy kellene mondani magyarként, és az ott élő pedig pont ellentétesen mondja. De lehet olyan is például, hogy Tolna, ugye ez egy megye, Tolnában, de a város az Tolnán. Tehát, hogy ebben most igazán is nagy...
De hát nem is igazán kell, hát mi sem úgy tanultuk az anyanyelvünket, hogy a mamánk nyelvtani szabályokat mondott.
Ez így van. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nyissátok ki a fületeket. Tehát ez én állandóan a fülemre mutogatok. Valahogy próbálják meg, lenne, azért ők nagyon szerencsések, mert itt vannak Magyarországon. Tehát, hogy én nyelvtanulóként, én tanultam egy pár nyelvet az életemben, és az első 5-6 év az mindig csak magyar, steril környezetben történt. Ráadásul ez nem ma volt a nyelvtanulásom, amikor én elkezdtem nyelveket tanulni, és akkor még nem voltak ilyen eszközök se, tehát internet, semmi nem volt. Minimális valami hangzóanyag, meg volt a tanár, aki beszélt úgy, ahogy azon az adott nyelven. Úgyhogy itt én azt gondolom, hogy nyissák ki a fülüket, és egyszer majd valóban kinyílik a fül, és rá lehet érezni, hogy egy kisgyerek is ráérez.
Igen, igen, valahogy elkezdjük ismerősnek érezni, igen, az adott fordulatot, az adott hanglejtést, akármit.
Igen. De nagyon, nagyon érdekes dolgok vannak, például most tanultunk egy olyan kifejezést, mikor így visszakérdezünk, hogy mit tudom, én Budapesten élek, és te, és ez összeesett nekik az este szóval, mert azt már ismerték, este, és te. Tehát, hogy ilyen finomságok is vannak, és akkor ezeket így csiszolgatjuk, és köszönjük, hogy az nem ugyanaz az este, ugye az el, meg az é. Tehát például nagyon nagy eltérések lehetnek az egyes nyelvek hangzórendszerében is. Tehát a, az ő, ű, hát ez teljesen ismeretlen. Egy német diákot ilyenekre meg lehet tanítani, hiszen a német nyelven ezek a hangok léteznek. De például az ukránban ezek pont nincsenek. Tehát itt akkor azért kicsit túlzó mimikával is, mindig egy kicsit pont van mondtam nekik, hogy eltúlzom, mert aztán ti, mikor mondjátok, úgyis befékeztek, és akkor lesz a nagyjából a jó kiejtés.
Tehát jól értem, hogy például az E és E közti különbséget nem hallják?
Ezt nem hallják, mert nekik ez így nincs meg. Aha, így van. Vagy az A, A, O, ezek is olyan, miután ezek nagyjából hasonló helyen képződő magánhangzók,
igen,
és nekik ezek így nincsenek meg. De hát mondjuk azért a magyarban is tudnak olyan tájegységi, a polúcuk, ahogy beszélnek, az megint egy már, azt nem tudjuk miutánozni.
Nyilván.
Nagyon izgalmas. Minden nap egy új ráébredés. És
azt tudom, hogy A nincs más nyelvben. Mindenki O-nak hallja, igen, minden külföldi O-nak hallja. De hogy az A és az A közti különbséget sem olyan.
Igen, az más nekik. Igen, és akkor ugye mondjuk vannak ugye a hosszú, tehát hogy az O, az is, hogy amelyik a rövid, meg hosszú, nem biztos, hogy hallják. És pont van ilyen magánhangzó harmóniákat tanultuk, ugye vannak a magas, meg a mély magánhangzók, és nekik ez most még azért nagyon memoriter szinten meg kell tanulni, hogy az hogy is van. Tehát nekünk ugye rááll a fülünk, de nekik ez most nagyon új. De nagyon, de azt látom, a felnőttek szeretik, ha vannak szabályok, ha vannak ilyen táblázatok, és hogy össze lehet pakolászni, valami rendszert össze lehet rakni, és akkor itt most próbálunk azért rendszereket összeretni.
Én sem világos. Ne kezdjünk el azon humorizálni, hogy hányféle félreértés lehet emiatt, de eléggé bizarr belegondolni, miközben teljesen nyilvánvaló, hát én is, ha más országban járok, akkor kiderül, hogy nem arról van szó, hogy nem tudom kiejteni, amit ők mondanak, hanem nem is hallom, hogy most más mondtak, mint az
igen,
előbb.
Igen, ez így van, igen, igen. De nagyon érdekes, mert pont ma ilyen intonációs feladatok voltak, egy sima, egyszerű, eldöntendő kérdés, amire igennel nemmel lehet válaszolni, és ez is, hogy a végén már ráállt a fülük, de szinte énekeltünk, és mondtam nekik, hogy tényleg úgy képzeljenek el egy nyelvet, hogy annak dallama, melódiája van, a magyar nyelv is, hogy te magyar vagy? Te beszélsz magyarul? És ezt is nagyon eltúlozva mondtam, és ismételgették, és pont azért, mert mire ő kimondja, ha ő eltúlozottnak érzi, az pont az lesz a jó megoldás.
Igen.
Úgyhogy ma például egész óra végén énekeltünk, és mondtam, hogy nyugi, sokszor elmondjuk, egyébként is rengeteget ismétlünk az órákon. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom, már csak azért is, mert biztos vagyok benne, hogy nincs otthon idejük, kedvük, bármilyen is, hogy tanuljanak. Tehát ez nem olyan, hogy leül, és akkor szótárfüzet, és szótározunk, és mondogatja a szavakat, nem biztos. Tehát, hogy itt azért kell sokszor elismételni. Egyébként is ahhoz, hogy egy szó az úgy nagyjából beépüljön a memóriába, vagy egyáltalán saját szókincsével, legalább tízszer el kell hangoznia, ki kell mondani. Tehát én például most tanulok egy nyelvet, duolingozok, és lehettem, hogy nem tudom, mert nem mondom ki, mert a buszon ülök, nem kezdek el félhangosan bármi nyelven mormolni, mert akkor bolondnak néznek, hanem csak úgy elolvasom, hát ezt tudom, és legközelebb jön az a szó, és nem tudom, mert nem mondtam ki. Ha kimondom, akkor ugye már egy újabb csatorna.
Milyen kosszígi mozgás is hozzá kapcsolódik.
Na, az a mozgás, ez egy harmadik, mert például a testrészeket, az a kedvenc játékuk, majd a játékokra még visszatérek, mert a felnőttek imádnak játszani. Tehát tényleg hongolul ez. Tehát felállunk, a testrészeket azt mutogatva szoktuk elmondani, és már tudják, és mondják, és akkor először mondom, és mutogatjuk, aztán én már csak mutatom, nem veszik észre, hogy én már nem mondom, és ők már mondják. És ehhez ugye kapcsolódik egy vizuális inger, tehát látja is, mondja is, hallja is, és összeállt az egész. Szóval, hogy nagyon színesek és aktívak az óráim.
Nagyon-nagyon jól hangzik, de még mindig van egy olyan része a dolognak, amit nagyon nem értek. Szó volt a szókincsről, az írásrendszerről, szó volt a kiejthető hangokról, de egy másik nyelv az másik kultúra is, szóval egy másfajta gondolkodásmód.
Hát ez is van, ebben igazad van, de azért mégiscsak az a pár év, amit itt töltöttek, csak próbáltak a mi sajátságos magyar kultúránkhoz is egy kicsit idomolni. De valóban van. Ugye nekem ebben szerencsém van, mert én a szláv kultúrát orosz szakosként is elég jól ismerem, érzem meg a szláv mentalitást is. De valóban. De például van olyan érdekesség is, amire azt gondoltam, hogy teljesen evidens, tanultuk a hónapok nevét. Hát az ugye január-február, azt gondoltam, ez tiszta sor. Az oroszban így is van. Viszont például megnéztem a lengyelben is, a csehben is, és az ukrán nyelven is saját szavuk van a hónapokra. Nem tudom, hogy ezt tudtad-e. Például a november az csehül is, meg ukránul is, listopád, a levélhullás. Nekem ez egyébként nagyon tetszik, csak hát ezt neki át kell kódolni, tehát, hogy nekem tök evidens a november, és csak, hogy furcsaságot mondjak, a horvátban viszont az október a listopád, tehát náluk ezek szerint októberben hullanak a levelek. Tehát, hogy ez egy komoly kódrendszer, hogy valaki ezt megtanulja, hogy neki, ahogy nekem be kellene magolnom azt, hogy listopád meg az összes hónap nevét, nem tudom, virágnyíló, meg cseresznye érlelő, most csak mondtam valami, de ilyesmi hónap neveik vannak, tehát ilyen nagyon szép beszédes nevek egyes szláv nyelveben. Neki meg az esetleg, aki nem tanult angolul, vagy más nyelven, a január, február, március, ha esetleg nem beszél oroszul, akkor ez neki probléma. Tehát, hogy ilyen dolgok is vannak. Mert a hónap ez simán át fog menni, ezt 10 perc alatt megtanuljuk.
Az, hogy levélhullás, az számomra sokkal logikusabbnak tűnik, mint az, hogy a római időkben ez a hetedik hónap volt, és ezért.
Így van, így van. Na, úgyhogy ilyen dolgokra is, és erre nem is biztos, hogy fel lehet készülni, mert erre pont nem gondoltam. Mondom, ezt gyorsan megtanuljuk. Hát nem biztos. Úgyhogy ilyen, ha ez nem tudom, hogy kulturális különbségnek számít, de hát mindenképpen nyelvi különbségnek számít.
Bele se tudok gondolni, hogy mennyi minden van az egyszeri szóhasználatban, ami mögött kultúra van, egy szemlélet van. Nem tudom más nyelvekben, hogy van. A magyar nagyon szeret mindent képekben vizuálisan kifejezni, és amögött tényleg egy hangulat van, nyilván másutt is.
Más nyelven is, igen, de azért azt mondják, hogy a magyar nyelv nagyon gazdag. Tehát ha mondjuk a megy, vagy a mozgást jelentő, hogy megy, andalok, bandukol, jön, szalad, siet, lovol, rohan. Tehát, hogy az olyan gazdag, tehát szerintem műfordítónak lenni isteni lehet, aki magyarra műfordít, mert hogy esetleg egy sima angol ego igéből lehet, hogy olyan színes regényt tud, vagy olyan színes fordítást tud készíteni. Nem azt mondom, hogy más nyelvek szegényebbek, mert ők is kifejezik valószínűleg ezeket a különböző mozgásokat, de azért a magyar az lássuk, hogy nagyon gazdag.
Én meg azt hallottam, hogy a rendőrségen van egy lista, hogyha mondjuk egy baleset vagy bármi szemtanúja azt mondja valakire, hogy szaladt, rohadt, futott, melyik körülbelül mit jelent?
Igen, 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 azt el tudom képzelni, mert tényleg olyan pici árnyalatok vannak, de pont ezek adják a nyelv finomságát.
Fölfigyeltem arra, hogy amikor az eltérő kultúrákról beszéltünk, akkor azt a kifejezést használtad, hogy szláv mentalitás. Hát, ez mit jelent?
Hú, nehéz, mert én egy kicsit ezzel elfogult vagyok a szláv. De hogy ez nem baj. Nekem a szláv mentalitás az egy olyan nagyon érzelmes, nagyon nyitott szívű valami, olyan nem tudom, olyan meleg, olyan puha, olyan nyitott, a nyitottságot mindenképpen merném mondani, és itt a csoportokban is azt látom, hogy nagyon-nagyon nyitott szívű emberek. Korábban a tanítványokkal én már itt találkoztam más feladat kapcsán, és mindenki nagyon hálás volt azért, hogy vannak lehetőségek, hogy itt lehetnek, hogy befogadásra kerültek ebbe az országba, és olyan, igen, olyan hálás, nyitott emberek, igen. Talán ez a jó, nem tudom. Meg olyan vidámak, tehát, hogy olyan, pedig valószínűleg nem könnyűek a mindennapjaik, de mégis azt látom, hogy kellő derűvel, optimizmussal, és úgy olyan megérkeztem hangulatot érzek náluk, tehát hogy úgy mondják, hogy igen, tehát nem feltétlenül akar mindenki visszamenni. Tehát így, ahogy beszélgettünk, ugye sokan, akik már mondtam, hogy gyerekek itt tanulnak Magyarországon, mondjuk akinek 2-3 éve itt tanul a gyereke, és már jól beszél magyarul, és beilleszkedett, míg van, akinek nagyobb gyereke van, egyetemre jár, ők már esetleg tervezik, hogy itt maradjanak, ehhez viszont mindenképpen a nyelvi tudás, bár angolal el lehet boldogulni, meg ugye a multi cégekhez, ha mennek dolgozni, akkor azért ott az angol nyelv elégséges lehet, de mégiscsak az ember...
A mindennapi életben korlátozza, a legegyszerűbb bevásárlásnál, ügyintézésnél.
Igen, bár ugye a bevásárlás már elég automatikusan, önállóan meg lehet oldani, akár nyelvtudás nélkül, de mégiscsak. Szerintem azért, ha valahol élsz, valamilyen szinten illik és jó elsajátítani annak az országnak a nyelvét. És hát ezen vagyunk itt, hogy ebben segítsünk.
Ez volt a Szia Tanár úr mai adása, Beszéljünk róla együtt alcímmel, de a témának még nincs vége. Mind a Miklós Györggyel, mind a Lukocki Csillával készült felvétel másik, közéleti része csak a Civil Rádióban kerül adásba jövő pénteken 15 órakor, Mi okból tanulunk, mi célból tanulunk címmel. A Szia Tanár úr YouTube csatorna Beszéljünk róla együtt lejátszási listájában viszont mindkét beszélgetés teljes egészében meghallgatható, sőt megnézhető. A Miklós Györggyel készült videófelvétel címe Szülői szemmel a közoktatásról, a Lukocki Csillával készült felvételé pedig Felnőttkori tanulás a magyar nyelv példáján. Ezeken kívül időről időre soha rádió műsorban nem kerülő különlegességeket is találhat, aki feliratkozik a Szia Tanár úr YouTube csatornára, és megkeresi a Beszéljünk róla együtt lejátszási listát. Beszéljünk róla együtt! Kényes témák sokféle beszélgetőtársal, a Civil Rádió közéleti műhelye közreműködésével. Hallgassák, nézzék a Szia Tanár úr Beszéljünk róla együtt sorozatát Gerő Péter szerkesztőműsorvezetővel.